Urunk Istenünk, hálát adunk neked az igédért, a szeretetedért, a közösségért, és kérünk téged azért, hogy a te szent lelked által jöjj most közénk, és te nyisd meg az igét számunkra, adj valamit, amit meghallhatunk, amivel megszólítasz, amiért ma ide kellett jönnünk. Dicsérünk ezért előre téged, és kérünk te tégy készé, hogy mi ezt fogadni tudjuk tőled. Amen. Isten igéje, testvérek, Ezékiel könyvének 29. részéből olvasom, a 2-től a 9. és a 19-20. Verseket. Emberfia, fordulj a fáraónak, Egyiptom királyának az irányába, és prófétálj ellene, és Egyiptom ellen. Szólj, és mondd ezt. Így szól az én Uram, az Úr. Én ellened fordulok, te fáraó, Egyiptom királya, te nagy szörnyeteg, aki a Nílus ágai között heverészel, és ezt mondod, enyém a Nílus, én magam alkottam. Horgokat akasztok az állatba, pikkelypáncélodhoz ragasztom a Nílusod halait, aztán kirántalak a Nílusból a Nílusod halaival együtt, amelyek pikkelypáncélodhoz ragadtak. Kidoblak a pusztába, a Nílusod halaival együtt a nyílt mezőre esel. Nem szednek föl, és nem temetnek el, a föld vadjainak és az ég madarainak adlak eledelül. Majd megtudja Egyiptom minden lakója, hogy én vagyok az Úr, mert olyan támasz voltál Izrael házának, mint a nád. Ha kézbe fogtak, összetörtél, és végig hasítottad vállukat. Ha rád támaszkodtak, összeroppantál, és megrogyasztottad derekukat. Azért ezt mondja az én Uram az Úr, íme fegyvert hozok ellened, és kiírtok belőled embert és állatot. Egyiptom földje pusztaság és romhalmaz lesz, mivel azt mondta, enyém a Nílus, én magam alkottam. Azért ezt mondja az én Uram az Úr, íme én Nebukadnetszárnak, Babilónia királyának adom Egyiptomot. Elveszi kincseit, zsákmányt ejt, és prédát szerez. Ez lesz a jutalma haderejének azért a munkáért, amelyet végzett. Neki adom Egyiptomot, mert nekem szolgált vele, így szól az én Uram az Úr. Azon a napon újra megnövelem Izrael háza hatalmát, te pedig nyíltan beszélhetsz közöttük. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Kedves testvérek, az első világháború után Franciaországban látva milliók halálát úgy gondolkodtak, hogy ez a katasztrófa soha többet nem történhet meg velük. És ezért a biztonságuk érdekében azt találták ki, hogy megépítették a történelmi Maginó vonalat. Ez egy hatalmas védelmi rendszer volt, bunkerekkel, föld alatti folyosókkal, páncértörő akadályokkal, és mondhatjuk, hogy a kor legmodernebb katonai erődje lett. Azt gondolták, hogy ez a vonal teljes biztonságot nyújt nekik, az Ardennek erdős, nehezen járható útjain úgysem fognak tudni betörni oda semmilyen tankok. Gyakorlatilag áttörhetetlen lesz a németek számára. És amikor ez a vonal elkészült, megnyugodva azt mondták, most már fel vagyunk készülve, most már biztonságban vagyunk. Aztán jött a második világháború, és a német hadsereg egyszerűen csak megkerülte ezt az egészet. Az erődítmény, amiben minden reményük volt, gyakorlatilag teljesen haszontalannak bizonyult. Rengeteg pénzt ráköltöttek, minden biztonságukat belehelyezték, és Franciaország összeomlott. A Maginó vonal ezzel szimbóluma lett annak, hogy hogyan bízhat az ember valamibe, ami kívülről nagyon erősnek, biztosnak látszik, de valójában nem tud megmenteni. És azért mondom ezt, mert sokszor mi magunk is építünk magunknak ilyen Maginó vonalakat. Lehet, hogy nem így nevezzük el, talán egészen biztos. De amikor azt mondjuk, hogy ha lesz elég pénzem, ha lesznek megfelelő kapcsolataim, ha lesz egy stabil munkahelyem, megépítem az egzisztenciámat, ha följebb sorolnak majd, ha elérek valamiféle rangot a munkahelyemen, akkor már biztonságban vagyok. Egy ideig ezek a dolgok nagyon jók, és adhatnak is biztonság érzetet, de aztán jönnek az élet váratlan támadásai, meg egyszerűen csak megkerülik ezt a biztonsági vonalunkat. Jeremiás proféta azt mondja, elhagytak engem az élő vizek forrását, hogy repett kutakat ássanak maguknak. És ez egy újabb kép a Bibliában, de úgy fordíthatnám le az előző példára nézve, hogy a Maginó vonal is kívülről erősnek tűnt, de nem tudta megtartani a német áradatot, amikor a második világháború kitört. Egyedül Isten az, aki valódi biztonságot adhat. És most már elérkezünk az Ezékiel 29-hez, amit az előbb olvastam. Egyiptom egy ilyen hamis biztonság volt. Így olvastam az igében, azt mondja az Úr neki, én ellened fordulok, te fáraó, Egyiptom királya, te nagy szörnyeteg, mert ezt mondod, enyém a Nílus, én magam alkottam. Mindannyian értjük, hogy a Nílust nem a fáraó alkotta. Mindenki tudta ezt. Csak hát a fáraó magát Istennek tekintette, és onnantól kezdve miért ne alkothatta volna ő? De minden normálisan gondolkodó ember tudja, hogy a Nílus ura nem a fáraó, és ennek a világnak és az országnak sem a fáraók, meg az uralkodók, az urai, hanem maga az Úr. És mi hajlamosak vagyunk mégis olyan hamis biztonságra és olyan dolgokra támaszkodni, amelyek valójában az igének a szavai szerint gyenge átszálak. Ilyen Maginó vonalak, meg nem bírják el az élet súlyát. Lehet, hogy egy-egy ponton igen, csak nagyon sok minden megkerüli az életünkben ezeket a vonalakat. És ezért ma arról szeretnék egy-két gondolattal szólni, hogy ne építsd az életedet ilyen vékony nátszálakra, és ne bíz vakon a saját erődben sem, hanem az Istenre támaszkodj. Ez a tanácsa röviden összesűrítve ennek a mai fejezetünknek. Az utolsó vers így szólt, azon a napon újra megnövelem Izrael háza hatalmát, amikor már majd minden összetört, és amikor léphet az Úr. Egy másik fordítás szerint azon a napon szarvat sarjasztok Izrael házának. Először tehát arról hadd szóljak, hogy a hamis biztonság itt az ige szerint, Isten szerint olyan, mint egy törékeny nátszál. Ez egy nagyon erős kép az ókori keleten, és főleg Egyiptomban. A nád kívülről erősnek tűnhet, egyenesnek, szilárdnak látszik. És talán aki arra megy és nem ismeri pontosan, az leszakít egyet, és azt mondja, ez megfelelő bot lesz nekem erre támaszkodni. Sok mindenre tudom majd használni. És aztán kiderül, hogy valójában ez csak egy törékeny valami. Sőt, annyira, hogy még kárt is okozhat nekem akár, amikor bajban vagyok. Amikor Izrael bajban volt, az történt, hogy Egyiptomhoz futott katonai és politikai segítségért. Ugye támadtak az akkori nagyhatalmak, Asszíria, támadott később Babilon, és úgy gondolkodott az akkori Izrael, mint sokszor ma is a politikusaink, hogy akkor talán majd az Egyiptommal kötött szövetségem egy erős fal lesz. És akkor Isten azt mondja nekik, hogy ez Egyiptom nem lesz védelmező számodra, csupán olyan, mint egy nátszál. Amíg nem bántják, nem ingatják, nem támaszkodnak rá, addig erősnek, egyenesnek tűnik, stabilnak. De ha majd rátámaszkodsz, meglátod, hogy baj lesz ebből. És Izrael történetében is sokszor előfordult az, ami a mi történetünkben és a mi életünkben is, hogy a nép általában nem Istenhez fordult segítségért. Jól lehet, mindent tudtak az akkori Bibliájukból és a prófétáktól, hanem ennek ellenére emberi szövetségeket keresett, és mindig a nagyhatalmak segítségét kérte, és azok oltalmába rejtőzködött. És akkor azt mondja nekik az Úr, te rátámaszkodtál Egyiptomra, de az összetört, és ez téged is megsebesített. Mert a nátszálat használták abban az időben írásra, használták kosárfonásra, sok mindenre jó volt. De arra nem, hogy valaki rátámaszkodjon, és ez legyen a sétapálcája, ez legyen a támasza. Mondjuk akkor, amikor nekünk ma mankóra van szükségünk. Igazából mindannyiunknak vannak olyan dolgok az életében, amikben biztonságot keresünk, és ez teljesen jól is van így. Az a baj, hogy azt gondoljuk, hogy amikor azok a dolgok megvannak, vagy meg tudjuk szerezni, onnantól kezdve minden rendben lesz. És az életünk arról szól, hogy folyamatosan futunk azok után, a dolgok után, ami még előttünk van, mert ha megvan, amit megszereztünk, látjuk, hogy nincs ettől rendben minden. Talán nincs ettől rendben semmi. És jön a baj, és kiderül, hogy ezek a dolgok, amik után annyira futottunk, nem tudnak megtartani, talán inkább még meg is sebeznek minket. De hát valamiben bízni kell, nem? Igen, a kérdés az, hogy az ember kiben vagy miben bízik. A 118. Zsoltár azt mondja, hogy jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint fejedelmekben reménykedni. Különösen azért, mert az emberek maguk is olyan támaszok, akik maguk is támaszra szorulnak. Egyik nátszát támaszkodik a másik nátszára, és aztán eltörik sorban, mint a dominó. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy nem szabad dolgoznunk, nem szabad terveznünk, nem kellene takarékoskodnunk, nem kellene az egészségre odafigyelni. Nem erről van szó, hanem arról, hogy a végső biztonságunkat Istenbe helyezzük. Na de mégis miért? És ez a második gondolat azért, mert végső soron Isten ad reményt a népének. Ő a remény és az újjáépítés Istene. Ő így mutatkozott be, a szabadító a bajoktól, a problémáktól, a szabadító a bűneinktől. És szinte egy félreeső vers ez az egész Bibliában, de mégis benne van az egész Bibliának és az evangéliumnak a reménysége. Amit így olvastunk, azon a napon újra megnövelem Izrael háza hatalmát. Vagy a másik fordítás, azon a napon szarvat sarjasztok Izrael házának. Ez van ugyanis az eredeti szövegben. Csak ezt mi már kevésbé értjük. De épp ezért hadd mondjam el, hogy az ókori Izraelben a szarv az mindig a hatalom és az erőnek a jelképe volt. Mint ahogy ma is látjuk, hogy vannak olyan állatok, a bika, a kos, maga a szarvas, az orszarvú, ezeknek nem tudom, van-e más jelentősége az ő életükben, mint hogy valójában ez az erejük, ez ad nekik védelmet. És ugye nemrég láttam egy videót is erről, ahogy két szarvas egymásnak esett, és a szarvaikat, az agancsaikat akasztották össze. Ez adja az erejüket. És ezeknek az állatoknak az akkori elképzelés szerint az ereje a szarvában mutatkozott meg. Tehát a szarva hatalom jelképe volt. És azt mondja ezzel, amikor azt mondja, hogy én szarvat sarjasztok Izrael házában, hogy Isten új erőt, új hatalmat fog adni az ő népének. Ám a proféták gyakran magára a messiásra, az eljövendő Jézus Krisztusra alkalmazták ezt. És amikor ők egy szarvról beszélnek, akkor Ezékielnél is tudnunk kell, és az akkori emberek már értették, hogy ő nem csak Izrael hazatéréséről és megerősödéséről szól, hanem magáról a messiásról, aki majd szabadítást és új életet hoz, új életet ad Izraelnek is. És azt gondolom, testvérek, ez egy nagyon fontos üzenet ma számunkra, hogy azt mondja nekünk az Isten, hogy az erő nem a népből fakad majd belülről újra valahogy összeszedik magukat, hanem Istenből. Én fogok szarvat sarjasztani és fakasztani belőletek. Tehát nem arról van szó, hogy Izrael majd egyszer csak összeszedi magát, vagy valahogy megerősödik, és visszatér a régi dicsőségéhez, hanem arról, hogy maga az Isten ad majd egy új kezdetet nekik, a messiás Jézus által. És lehet, hogy most úgy ül itt valaki, és úgy hallgatja ezeket a szavakat, hogy azt gondolja magában, én már túl sok mindent elrontottam. Én már annyira szenvedek. Az én életem már romokban van, nekem már nincs erőm ebből újra felállni. És akkor éppen neked szól az Isten evangéliuma, hogy nem neked kell magadból új erőt fakasztani. Nem neked kell újra összeszedni magadat, akinek képtelen vagy erre, hanem Isten maga fog erőt adni, szarvat sarjasztani. Azt mondják, hogy amikor egy nagy erdőtűz van, és leég egy erdő, egy idő után minden fekete, minden halott lesz. És most egyre többször látjuk, hogy óriási hektárok tízezrei, százezrei égnek le. De annyira jó, hogy amikor azt hinnénk is, hogy mindennek vége, telik egy kis idő, és néhány hét múlva apró zöld hajtások szoktak megjelenni a hamu alól. Sőt, állítólag az erdőkben vannak olyan magvak is, amelyek épp a tűz ereje által, annak a hője által repednek fel, és csak így tudnak kihajtani, és új életre kelni. Néha éppen a pusztulás által jön el az új élet. Sőt, hadd mondjam azt, leginkább ilyenkor engedik be az emberek is az életükbe a Messiást, Jézus Krisztust. Amikor valami nagyon, de nagyon összedől az életünkben. Ugye itt azt látjuk, hogy Egyiptom elbukik, el fog bukni, maga is a babiloni király kezétől. Izrael már szétszóratásban élt ekkor, és minden reménytelennek tűnik számukra. Mi lesz velünk? És ekkor szólal meg Isten, és mondja a profétája által, hogy én szarvat sarjasztok a népemnek. Azaz a halálból, a romokból újjászületés és élet támad. Pál apostol is elmondja az új szövetségben, hogy amikor erőtlen vagyok, valójában akkor vagyok erős. Mert akkor nem az én erőm munkálkodik, és nem a saját erőmből kell dolgokat tenni, és az életemet menedzselni, hanem Isten akkor kezd munkálkodni. Tudjátok, bárhol felütjük a Bibliát, mindig valami problémába ütközünk. Ott van egy beteg ember, ki születése óta vak, aki születése óta sánta, aki démonok gyötörnek, akit úgy kell vigyenek a hordágyon, aki 38 éve várja már azt, hogy meggyógyuljon majd a víztől, amibe bemegy. Ott vannak nyomorúságban az emberek, hogy majd éhen halnak, vagy még akár a tanítványok is, hogy a viharos tengeren akkora hullámok vannak, hogy a képzett halászok is azt mondják, hogy oda veszünk, vagy épp egy halottal találkoznak, és valaki elveszít valakit. Mindig valami probléma van, ha felütöd a Bibliát. De tudjátok, azt is látjuk, hogy a problémának ott a megoldása is. És amikor azt Jézushoz hozzák, amikor beengedik Jézust az emberek az életükbe, és megkérik, ott azon a ponton, amikor már erejük végéhez értek, hogy akkor, Uram, most már én nem tudok mit csinálni, akkor szokott elkezdeni az Isten dolgozni, és valami hatalmasat tenni. Amikor lepusztult és leégett minden. Amikor nincs már mire támaszkodni. És tudjátok, annyira jó, és azért él ma is még a keresztény egyház. Mert ha valaki Jézushoz fordul, akkor ezt valóban átéli, ezt a proféciát a saját életében. Hogy tényleg új erő támad. Tényleg új remény fakad az életemben. Akárhogyan is rontottam el, akármennyire is szenvedek, az Isten fel tud belőle engem építeni. És nem úgy, hogy a külső körülmények változnak meg, hanem először belülről kezdi érezni az ember, amikor a Szent Lélektől, az ő erejétől elkezdünk változni. Nagyon sokszor észreveszem a Bibliába, hogy Jézus úgy gyógyít, hogy azt mondja annak az embernek, hogy nem tudom, kelj fel és járj, amikor ő béna. Tehát pont ez a baj, hogy nem tud járni. De amikor az az ember Jézus szavára ezt megpróbálja, már ott van benne az erő. De az már nem a saját ereje, hanem a Szent Lélek ereje, ami meggyógyítja és valóban tud járni. A sorvadkezőnek mit gondoltok, mit mond, aki nem tudja kinyújtani a kezét? Azt mondja, higgy bennem, és nyújtsd ki a kezed, és megtörténik. Meg amikor le kell csendesíteni a tengert, csak bízzatok bennem. Amikor valaki Jézushoz fordul, akkor belülről elindul valami. És az a Szent Lélek ereje, ami belülről összerak, és akkor elkezd kifelé hatni az egész. De hogyan lehet ez a miénk? Hogyan lehetne ez a tiétek is? Három egyszerű lépést kell csak megtenni. Az első az, hogy ismerd be, hogy a saját erőd elfogyott, kevés, hogy a végére értél. Hogy egy bizonyos dologban, amiben szenvedsz, ott kudarcot vallottál, és nem tudsz mit csinálni. Ezt be kell ismerni. Amíg ezt nem ismered be, addig Isten nem fog beavatkozni. Ha ez megvan és beismered magadnak, akkor a második lépés, hogy mondd el ezt Jézusnak imádságban. Ugyanis aki beteg, de nem megy az orvoshoz, és eljátsza az orvos előtt is, hogy ő valójában egészséges, akkor az orvos nem is fog vele mit kezdeni. Ha valaki bevallja, hogy beteg, elismeri ezt magáról, és oda megy az orvoshoz, és ő megvizsgálja, és mond neki valamit, ott elkezdődhet valami. És ez így van Jézussal is. Ismerd be, hogy beteg vagy, hogy valami elromlott, hogy nincs már erő. Másodszor mondd el Jézusnak, Uram, én gyenge vagyok, jöttem hozzád gyógyulni. És a harmadik, ragaszkodj az ígéretéhez. Hidd el azt, amit az Isten mond. Hidd el, amit most mond neked, akár az ige hirdetésen keresztül. Vagy üsd fel a Bibliádat, vagy olvasd rendszeresen, és hidd el, ami oda le van írva. A Biblia nem egy díszként kellene, hogy ott legyen a polcunkon, meg az éjjeli szekrényünkön, vagy akár a könyves doboz legalján. Mert életet adó ígéretek vannak benne. Ha ezt csinálod a Bibliával, az nagyjából olyan, mintha lenne egy hatalmas nagy kincses ládát, tele arannyal, és elásva ott lenne a földbe. És te pedig szenvedsz, gürcölsz, dolgozol azért, hogy egyik napról a másikra megélj. És ott van közben a kezed alatt. Ilyen a Biblia. Ha olvasod, ha hiszed, erőt ad. Nem csak, hogy erőt, feltámaszt, újjáépít. Meggyógyít. Nem a Biblia, hanem akit a Biblia hordoz. És azt mondom ma is, testvérek, nem megyünk mi azzal itt semmire, ha tudjuk azt, hogy mit mondott Ezékiel az egyiptomiaknak. Mondhatnám, hogy kit érdekel ez. De annak az üzenete a lényeg, hogy ne építs te se a hamis biztonságra, amit ez a világ adnahat neked, és ami után újra és újra csak futsz, és mész a következő után, mert az előző nem adta meg, amit vártál tőle, hanem Jézusban keresd a bizalmadat, aki a te életedben is új erőt tud fakasztani. És lehet, hogy van itt valaki, aki úgy érzi ma, hogy én is nátszálakra építettem eddig. Eltörtek azok a dolgok, amiben bíztam. Sőt, még meg is sebzett, mert nagyon rátámaszkodtam, és nagyon nem bírt ki. Akkor tudd, hogy Isten nem azért leplezi le a te hamis támaszaidat, hogy elítéljen, vagy megalázzon, hanem azért, mert szabaddá akar téged tenni, mert jönni akar, és fel akar emelni. A hamis támaszok, én tudom, sokszor ígéretesek azért, mert láthatóak, mert ott van a kezünk alatt, kéznyújtásnyira, valósággal meg tudjuk fogni, csak az a baj, hogy nem bírják el az életünk terheinek a súlyát. Az Isten igéje meg olyan egyszerűnek tűnik, olyan gyengeségnek, hogy erre teszik fel az emberek életüket, meg ezt olvassák, meg járnak ide, hallgatják. De egyedül ennek az igének az ereje tud felemelni. Azért vannak ma is emberek, akik ezzel nap mint nap élünk. Mert mi ezt megtapasztaljuk. Ha hiszed és rábízod magad Jézusra, akkor te is megtapasztalod, hogy elkezd új élet sarjadni még a hamu és a romok alatt is az életedbe. És lehet, hogy vannak itt, akik talán most halljátok ezt először, vagy ilyen igéket, akár Ezékiel könyvéből, mert te nem azért jöttél ma ide, hogy a problémádra megoldást keres, hanem egyéb okai voltak, talán épp keresztelő miatt. De hadd mondjam, hogy Isten ma titeket is hív, akik itt maradtatok, bent maradtatok. Nem véletlenül ti maradtatok itt, hanem azért, mert Ezékiel szava hozzátok szól, hogy van remény számodra is, hogy van új élet, hogy van új esély Jézus Krisztusban, ha te éppen egy ilyen megtöretést élsz át. Nem kell összeszedned magad, azt akarja neked az Isten mondani, nem kell erősebbnek lenni. Tudod, mit kell? Egyszerűen csak hinned kell, hogy az a Jézus Krisztus, aki meghalt és feltámadt, az most is itt van, és most épp téged szólít, és ezért tartott itt. Mondd meg neki, hogy akarod-e ezt az új életet. Mondd meg neki most. Mindjárt lesz egy rövid, csendes imádságunk, és ha senki nem hallja körülötted, csak te a szívedbe mondod, ő akkor is tudni fogja, ő hallani fogja. Ezért, ha akarod, mondd el neki most. Igen, le akarom cserélni az én eltörött nátszálaimat, és azt akarom, hogy új élet fakadjon a romjaim alatt. A fáraó, és ezzel fejezem be, testvérek, azt mondta, a Nílus az enyém, én csináltam. És talán olyan emberek is vannak ma itt közöttünk, akik azt mondják, az én életem, az enyém, én építettem, és most éppen nem romok alatt, hanem valami fellegekben jársz büszkeségben. De minden bizonnyal fiatalként ezt mondtuk, és ezt mondták a legtöbben. És nézzük meg, hogy mire jutunk ezzel. Nem repedezik az, amire fiatalként építettünk, amiért annyira azt mondtuk, hogy ezt én építettem. Tényleg azt akartad építeni? Hadd kérdezzem az idősebbektől, amiben most jársz. Tényleg ilyen életet képzeltél el elejétől végéig, vagy azért vannak benne repedések? Csak nehogy teljesen összetörjön. És hadd mondjam, nem az Isten rontotta el a te életedet. Sőt, a saját akaratodból, ha most neki adod azt, akkor új erőt akar fakasztani az életedben, új védelmi vonalat akar ő maga építeni számodra, amit aztán senki és semmi nem tud megkerülni. Még maga a halál sem. Mert azt mondja Isten, hogy aki hisz én bennem, nek örök élete van. Olyan jó lenne, hogyha ezt megértenénk, hogyha megmernénk próbálni. A sok-sok elrepedezett támaszunk helyett végre Jézus Krisztusban bízni, őrá támaszkodni, és neki adni egy esélyt. És aztán lásd meg, hogy mit fog ő ebből építeni. Istenünk, köszönjük neked, hogy te most megmutattad nekünk, hogy minden hamis biztonság eltörik, és amikre általában támaszkodni szoktunk, még meg is sebez minket. Időkérdése csak minden. De köszönjük azt, hogy Krisztusban új reményt adtál, és erőt akarsz fakasztani az életünkben. Arra kérünk ma, hogy segíts nekünk, hogy ne magunkban, hanem benned bízzunk. Ne azokban a hamis támaszokban, amelyek annyi ember életét megtörték már. Miért ne tennék ezt velünk is, hanem benned, aki sokakat felépítettél, aki sokakat helyreállítottál már. Nem mi akarjunk, Urunk, magunkból erőt fakasztani, hanem hadd lássuk be ma azt előtted, hogy te tudsz felépíteni minket, és te vagy az igazi támasz. Hadd fogadjuk el ezt most tőled, ha van erre bátorságunk. Kérlek, adj segítségét a Szentlélektől, hogy legyen az Úr Jézus nevében. Amen.